Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Miután egyértelművé vált, hogy a magyar kormány az névlegesen ugyan kiáll Ukrajna mellett, de a gyakorlatban, ahol lehet, gáncsolja a védekezést. Mindenféle európai szakmai fórumon jelezték ukrán kutatók elég hevesen, hogy fel kéne lépnie a magyar kutatóknak ez ellen a helyzet ellen.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt újra a Zöldövezet, és hát egy ismerős témával jövünk vissza itt a podcastben, ugyanis már elég sokszor beszéltünk az elmúlt, sajnos már majdnem két évben az ukrajnai invázióról, és annak a természeti hatásairól, de most kollégámnak volt szerencséje egy kicsit mélyebben is elmélyedni ebben a témában. Lugosi Péterrel fogunk beszélgetni, aki több neves szakértővel is beszélt annak kapcsán, hogy az ukrajnai háborúnak milyen környezeti hatásai lehetnek. Ugyanis, mint tudjuk, sajnos nem csak embereket veszélyeztet ez a háború, hanem bizony a környezetet is. És bár nyilvánvalóan a harcok még dúlnak, így nagyon sokat nem lehet tudni a közvetlen hatásokra, de mégis mi az, amit így nagy általánosságban el lehet mondani?
Hát a nagyon nagy általánosságban azt, hogy lesújtó a kép. Itt kicsit a cikknek a megszületési körülményeiről. Először is, hogy ugye most így kibeszéljük egy kicsit ezt az anyagot, de akit érdekel a téma, annak mindenképpen ajánlom, hogy olvass el a cikket, ott nyilván részletesebben, hosszabban bemutatom a helyzetet. Zöld újságíróként ugye engem mindig is foglalkoztatnak a környezeti rombolások. Nyilván az ember élet az, amit elsősorban fontos mindenki számára, de azért azt tudjuk, hogy a környezeti pusztítás az visszatudhatni akár az emberi közösségekre is. És hát ehhez a cikkhez ugye, hogy te is mondtad, több szakértőt szólaltattam meg, hogy nevesítsük is őket. Andrew Hamer volt, a Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, ő egyébként egy ausztrál származású szakértő, már önmagában az érdekes, hogy ő hogyan kötött ki egyébként Magyarországon. Másik megszólalónk, aki sajnos testközelből látja a történéseket, Alekszandr Zinenko, ő a Harkivi Nemzeti Egyetemen dolgozik, illetve magyar oldalról dr. Samkó Gábor, a Debreceni Egyetem egyetemi adjunktusa, aki többször járt Ukrajnában korábbi kutatások során. Igazából mindhárman más szemszögből tudták elemezni a helyzetet. Andrew Hamer online követi az eseményeket, herpetológus, és eléggé foglalkoztatja, hogy a helyi élővilág az milyen helyzetben van most. Korábban többször tervezte, hogy kimegy, nyilván most a zárójelbe került, viszont a későbbiekben nagyon szívesen segíteni itt a helyreállításban. Alekszandr Zinenko, hát nyilván ő a helyszínen tapasztalja meg a történéseket, testközelből tud beszámolni a helyzetről, illetve ugye Samkó Gábor pedig tényleg abból a szempontból érdekes, hogy ő miket tapasztalt magyarként korábban, amikor kint járt.
Ugye a konfliktus az lényegében nem tekinthető teljesen újnak, ugye az orosz-ukrán konfliktus az már régóta zajlik, ez egy elhúzódó folyamat. 2014-ben például ennek volt példája a Krím félszigetnek a hát lényegében annektálása, és ott viszont nem nagyon lehetett arról hallani, hogy ez például a környezetre milyen hatással van. Erre azóta bármilyen tanulmány, hogy megfigyelés született-e például?
Igen, ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ukrajnai háború az 2022. februárjában tört ki, ez így ebben a formában nem igaz, a teljes invázió indult meg akkor, és ahogy te is mondtad, ugye 14-ben gyakorlatilag már elkezdődött ez a konfliktus. Igen, ez ugye nagy probléma, ezt már tudjuk, hogy a rombolás az bizony a környezetet is érinti. A Krímről kevésbé vannak adatok, amit a háború korábbi fázisával kapcsolatosan érdekes lehet ebből a szempontból, hogy ugye Kelet-Ukrajnában a Donbasszt is érintik a harcok. Ennek a régiónak a különlegessége, hogy a 19. században már nagyon fontos szén kinyerő vidék volt. Emiatt rengeteg alagút, bánya húzódik a térségben, és további érdekesség, hogy ezeket a járatokat elég rendszeresen elönti a víz, a vizet pedig ugye ki kell szivattyúzni. Már csak azért is, mert a szovjet időkben meg itt nagyon komoly ipar épült ki, ami szennyező anyagokkal is jár, és ha ezeket kimossa a víz, az ugye elárasztja akár a felszínt is, a talajvizet be tudja szennyezni, stb. És ugye a háború miatt nem nagyon akadt senki, aki ezt a munkát megoldotta volna. Uh-huh. Tehát ott gyakorlatilag 2014 óta így egyre súlyosbodik ez a környezeti szennyezés.
Az ukrán szakértő egyébként ugye a Harkivi Egyetemen tanít, ő bizonyára a testkezelből is látja, hogy mik zajlanak az elmúlt években a területen. Valami olyan információt esetleg mondott neked, ami így például a hétköznapi tudósításokban, vagy így az ember oldalról nem biztos, hogy átjön a hétköznapi olvasónak?
Hát nyilván ugye azt tudjuk, azt akármilyen messze élünk a háborútól, látjuk a közösségi médiában, vagy olvassuk a híreket, hogy ellehetetlenült a korábban megszokott élet. A ő esetükben ugye az egyetem az gyakorlatilag nem funkcionál már, tehát az adminisztratív osztályra azt mondta, hogy ott még vannak bent és dolgoznak, de egyébként üvegcserepek mindenhol, hideg folyosók, online próbál ő továbbra is oktatni, de nyilván elég jelentős lemorzsolódás történt, illetve ezt mesélte nekem, hogy pont a támadás előtti napon Hollandiába szánt mintákat készítettek össze, ez azóta se ért ugye célba. Uh-huh. És tényleg a kutatói munka az lényegében ellehetetlenült. Tehát ő is mesélte, hogy ott Harkiv környékén, ugye ez egy elég súlyosan érintett terület, invázió első napjaiban szinte csak Harkivról lehetett olvasni. Van egy vipera populáció, amit ő 20 éven át vizsgált, uh-huh. és igazából most nem tudja, hogy mi lehet, mert háború zónáról van szó, nem tud oda menni.
Hát és az csak egy dolog, hogy ez egy háború zónában, aktív háború zónában nem alkalmas megfigyelésre a terület, de ez még valószínűleg évekig, akár évtizedekig is így lehet. Ugye, ahogy például a délszláv háborúban tapasztaltuk, hogy nagyon elaknásodnak a területek ezen idő alatt, és annak a kitisztítása az évekig húzódhat, és igazából meg se kezdődhet még sokáig a kutató munka. Ezzel kapcsolatban egyébként vannak beslések, hogy meddig húzódhat el, vagy erről nem nincsenek pontos számok egyelőre?
Pontos számok semmiről sincsenek nyilván. Ennek mondjuk egy elég nagy része az annak tudható be, hogy senki se tudja, hogy meddig fog tartani a háború. Az biztos, hogy Ukrajna most a világ leginkább elaknásított országa. Igen, ahogy te is mondtad, de a délszláv háborúnál is ez mekkora problémát okozott, de ugye Vietnám is elég jól ismert, vagy elég hírhet példa. Évtizedek kérdése, hogy ezt meg lehessen tisztítani ezt a területet. Természeti oldalról egy kicsit keserédes, mert ugye azt szokták mondani, hogyha egy területről eltűnnek az emberek, akkor az általában kedvezni szokott az élővilágnak, regenerálódás tud megindulni. Ugyanakkor mondjuk, amit Samko Gábor is mondott nekem, ők is a Balkánon, a jugoszláv háború után tapasztalták, hogy hiába van ott egy vizsgálandó növény vagy állat, hogyha ki van téve a tábla, hogy nem mehetsz oda az aknák miatt. Illetve ami még ezzel kapcsolatban egy fontos vetület lehet, hogy sajnos nagyon sokszor az ilyen zónákban az invazív fajok tudnak elsőként elburjánzani. Zinenko szerint a természet az regenerálódni fog idővel, nyilván ki kell hevernie most ezt a háborút, csak ugye nagy kérdés lesz, hogy utána milyen élővilág fogott kialakulni ezeken a helyszíneken.
És mi van azokkal a területekkel, amik most egy, hát igazából ugyanúgy természet, csak kicsit elzárva így a külvilágtól, gondolok itt az állatkertekre, ahol tényleg szükségszerűen embereknek kell ott lenni, hogy ezek az állatok biztosan funkcionáljanak. Itt bármi megfigyelés van azzal kapcsolatban, hogy ez tud zajlani ez a munka továbbra is, vagy itt is háborús frontok vannak ezek közelében?
Ugye, aki a invázió legelején nagyon-nagyon aktívan követték a híreket, tényleg az élő tudósításokat percről percre frissítették szinte, szerintem találkozhattak vele, hogy ugye itt a helyi állatkerteket is találat érte, kiürítések is voltak. Nekem Oleksandr Zinenko elevenítette fel, hogy Harkivtól északra a külvárosban volt egy magánállatkert, és ezt is eltalálták, itt dolgozók is életüket vesztették, meg bentlakók is, például majmok, amit lehet áttelepítenek, meg kimentenek nyilván, de hát ezek az intézmények, ezek most ellehetetlenülnek, mint ahogy egyébként a kutatók, akik terepre mennének, mint ahogy a nemzeti parkok, és így tovább, és így tovább.
Nyilván a kutatók is egyelőre leginkább csak a híradásokból tudnak értesülni arra, hogy mi is zajlik a területen, de arra van esetleg valamilyen beslés, hogy mi lehetett az eddigi legnagyobb, ilyen legsúlyosabb katasztrófa, ami például történt a háborúval kapcsolatban?
Pusztán természeti oldalról is, de én azt gondolom, hogy emberi oldalról is az egyik legnagyobb katasztrófája eddig a háborúnak az a Novakahovkai gátnak a felrobbantása, ezt az orosz erők hajtották végre ezt az akciót. Andrew Hamerrel erről elég sokat beszéltünk, ugye, mint mondtam, ő herpetológus, tehát kétéltűekkel meg hüllőkkel foglalkozik, és amit az ő számára különösen fájó, vagy érdekes, vagy szakemberként más szemmel tudja nézni, mint mi, hogy ennek a gátrobbantásnak az egyik legsúlyosabb pusztítást ezt a Dunai Tarajos gőték körében végezte. Ez egy olyan faj, ami Ukrajnában is jelen van, illetve Magyarországon is. És az történt, hogy ugye a robbanás után a víztározó víze az megindult lefelé. Egyrészt elpusztított úgy, ahogy van, teljes vizes élőhelyeket, kiirtotta őket, nem maradt semmi. Másrészt ezeket a Dunai Tarajos gőtéket százszámra indította meg a Fekete-tenger irányába, ott ha egyszer bemosódtak, nem bírják a sós vizet ezek az állatok, tehát viszonylag rövid idő alatt tömegesen elhullottak. Nyilván más fajokat is érintett ez a katasztrófa, és egyelőre nem lehet teljesen megfelmérni, hogy milyen hatásokkal járt. Óriási szennyezésről beszélünk. Egyébként itt ajánlom, mert ezzel kapcsolatban is volt korábban cikkünk, hogyha ha valakit érdekel, ahol részletesen bemutattuk az ökológiai hatásokat.
És ugye itt még hát felmerül az a kérdés is, hogy ha egyszer vége is lesz a háborúnak, hogy lehet ezt a töménytelen mennyiségű kárt kárpótolni például az ukrán lakosság vagy az ukrán társadalom számára. Erről ugye egyelőre még nem is lehet komolyan beszélni, mert azt se tudjuk, hogy meddig fog tartani igazából a háború. Arról esetleg van-e valamilyen terv már, hogy például milyen pénzügyi csomagokkal lehetne például az ukrán természetet helyreállítani. Ugye azt lehetett hallani például még a háború kirobbanásának elején, hogy az Európai Unió ilyen szempontból mindenképp támogatni fogja Ukrajnát, legalább a városok újraépítésében. Van-e bármi ilyesmi információ?
Igen, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy én korábban nem nagyon találkoztam olyan háborúval, ahol a természet helyreállításának kérdése ennyire előtérben lett volna. Máshol is volt ilyen jellegű probléma, és máshol is voltak törekvések, hogy valamilyen módon csökkentsék a károkat, de Ukrajnában ez nagyon-nagyon előtérben van. Nagyon sokszínű élővilága van Ukrajnának, rengeteg Európa és világviszonylatban is fontos élőhelye, és egyébként magyar viszonylatban abból a szempontból is érdekes, hogy ahogy Samkó Gábor fogalmazott nekem, ilyen testvérvidék, mondjuk azt, az alföldi rész és Ukrajnának a déli, illetve középső tájai, rokonfajok, megegyező fajok, tényleg a környezet is nagyon hasonló. Úgyhogy igen, vannak róla azzal kapcsolatban tervek, hogy a háború után célzottan kellene forrásokat biztosítani a helyreállításra, viszont elég komoly szakmai vita is van e körül, hogy pontosan miként és milyen mértékben kellene majd beavatkozni a természet életébe. Például itt a gátrobbantás kapcsán az egyik narratíva szerint a első természeti katasztrófa az nem maga a gátrobbanás volt, hanem az, hogy egyáltalán létrehozták ezt a víztározót, hiszen az a területeket kellett kiüríteni, elárasztani, stb. fajok tűntek el arról a vidékről.
És akkor egyelőre az is kérdéses, hogy egyáltalán megérnie újra.
Pontosan, pontosan, vagy mondjuk ahol egykor a víztározó volt, azt hagyni, hogy a természet az visszafoglalja saját magának. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, az biztos, hogy valamit kezdeni kell ezzel. És itt nem is azt mondom, hogy zárójeles megjegyzés, de talán itt érdemes elmondani, hogy óriási pusztítást okoz a háború, nyilván a csapatmozgások miatt pusztul a növénytakaró, elmenekülnek az állatok, a robbanások pusztítják a fajokat, stb. Stb. De hogy Ukrajnában igazából a természet állapota az a konfliktust megelőzően sem volt tökéletes, hogy finoman fogalmazzak. Ezt Sramko Gábor és Olekszandr Zinenko is megerősítette nekem, hogy például a ragadozó madarak azoknak a száma rendkívül alacsony, ami arról árulkodik, hogy valami nincs rendben a táplálékláncsal. Valószínűleg az, hogy elég intenzív és heves mezőgazdálkodás folyt, az nem tett jót ennek a környezetnek.
Hát és ugye az állatoknak az élettere az nem határoktól függ, úgyhogy ez országokon átívelő probléma is lehet a későbbiekben. Esetleg arról tudtak valamit mondani a szakértők, hogy például a környező országoknak az élővilágát ez hogyan érintheti ez a konfliktus? Gondolok itt arra, hogy Magyarországot ugye említették testvérvidékként, de azért ott van például Romániának az északi része, ami szintén érintett lehet ebbe a kérdésben.
Mi abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy ugyan tényleg testvérvidék, de azért közénk ékelődik a Kárpátok vonulata. Andrew Hamer szerint emiatt nem valószínű, hogy mi természeti szinten tapasztalnánk bármit ebből a háborúból. Ugyan most a szakértők erről nem beszéltek nekem, de olvastam róla korábban, hogy igen, ez regionális probléma. Mi védve vagyunk, de például Románia, melynek ugye a Dunatorkolat vidéke osztozik Ukrajnán vele, hát az is ugyanúgy érintett, és ugyanúgy az. Igen, nem ismernek az állatok határokat, ugye. De a környezeti rombolás sem. Tehát, hogyha Dunán végig vonul egy nagy szennyezés, akkor azt nem csak Ukrajna fogja megérezni.
Hát ugye már ez is egy elég negatív vonulata ennek az egész történetnek, viszont ami nekem teljesen megérintett ebbe a cikkbe az, hogy igazából a magyar és az ukrán tudományos élet ez milyen szinten összekapcsolódott volt például a háborút megelőzően. Viszont ugye azért azt lehet hallani a magyar oldalról, hogy közel sem erős a kiállás Ukrajna mellett. Ugye Orbán Viktor pár nappal ezelőtt, amikor az európai vezetők közül egyik elsőként találkozott éppen Vladimir Putyinnal, akkor ezt nem háborúnak, inváziónak nevezte, hanem katonai hadműveletnek, ahogy ezt az orosz propagandában kiválóan tanítják. És az lenne a kérdésem, hogy lehetett hallani arról, hogy vannak konfliktusok a magyar és az ukrán kutatók között. Ez milyen mértékű nagyjából, és egyébként túlmegye ez azon a határon például, hogy a nagy értelembe vett Ukrajnában élő kutatók gondolják így, vagy már a kárpátaljai kutatók is például, hogyha volt szerencséje például Olekszandr Zilenkónak beszélni kárpátaljai kutatóval.
Ennek kapcsán, azt lehet már az elején meséltem volna, de egyrészt a cikkkel az volt a célom, hogy tényleg bemutassam, hogy milyen helyzetben van a természet, másrészt pont ez a vetület érdekelt nagyon. Ugye ez már az invázió kirobbanása előtt is elég gyakori volt a hazai közéletben ez a narratíva, meg a hazai médiában, hogy átmegy az ember Ukrajnába, és akkor, ha megtudják, hogy magyar, akkor minimum leköpik, de akár rosszabb, hogy kifejezetten ellenséges a viszony. Ugye beszéltünk a nyelvtörvényről, ami tényleg eléggé hátrányos helyzetbe hozta volna a kisebbségeket. De én azt akartam megtudni, hogy ugye a kutató ezt hogyan látja, aki mélyebben azért bele tud merülni ebbe, ha kín van egy expedíció, mintha valaki mondjuk turistaként kimegy Kijevbe. És ebből a szempontból szerencse volt, hogy Sramko Gábor gyakorlatilag egész Ukrajnát bejárta, éveken át folytatott ott kutatásokat, tényleg elég jó rálátása van a dolgokra. Nyilván kis mintáról van szó, tehát ugye Sramko Gábor egyetlen magyarként tudott nekem erről beszámolni. Másik oldalon meg Olekszandr Zinenko volt, akit el tudtam érni az ukrán oldalról. Ha nagy általánosságban beszélünk, akkor iszonyat jó volt a tudományos kapcsolat. Samkó Gábor azzal kapcsolatban, hogy miként fogadták a magyarokat, csak pozitívan nyilatkozott nekem. Igen, már a háború előtt érezte, hogy a oroszokkal szemben van egyfajta megvetés az ukrán oldalon, de a magyarokkal kapcsolatban egyáltalán nem. És ami még így fura volt első hallásra, hogy ahogy mesélt, hogy a Kárpátalján járva, a helyiek is azt mondják, hogy Ukrajnában vagyunk, nem az, hogy Kárpátalján. Tehát ők is egy nagy egységnek tekintik ezt az egészet, és soha semmi atrocitás nem érte amiatt, hogy ő magyar lett volna, sőt. Az tény, hogy a háború után, vagyis az invázió kezdete után változott a helyzet, ami úgy eléggé bántott, az, hogy tényleg baráti kapcsolat volt. Jó néhány ukrán kutatóval rengeteget dolgoztak együtt, a családi házba megfordult, és miután hát egyértelművé vált, hogy a magyar kormány az névlegesen ugyan kiáll Ukrajna mellett, de a gyakorlatban, ahol lehet, gáncsolja a védekezést. Mindenféle európai szakmai fórumon jelezték ukrán kutatók elég hevesen, hogy fel kéne lépnie a magyar kutatóknak ez ellen a helyzet ellen, ahogy Samkó Gábor fogalmazott nekem néha, tényleg szitkozódva gyakorlatilag. És ezzel kapcsolatban azt tudta elmondani, hogy nyilván elítélték az agressziót, és kiálltak, támogatták Ukrajnát, de hogy ők igyekeznek a politikától, amennyire lehet távol maradni, úgyhogy ennél többet ők nagyon nem tudtak tenni. És egyébként őt igazolja, hogy ez egy elég szűk kör volt az ukrán oldalon, amelyik ennyire durván neki ment a magyar tudományos közösségnek, és Alekszandr Zinanko azt mondta nekem, hogy nagy általánosságban, hogy nagyon elégedett a magyar tudományos közösség viselkedésével. Szerinte egyáltalán nem igaz, hogy beletörődnének a magyar kutatók abba, hogy egyébként a kormány, a nagy politika az hogyan áll ehhez az egész eseményhez. Konkrétan Alekszandr Zinenko egyébként kapott is támogatást, magyar szakértőktől gyűjtöttek neki, úgyhogy ő nagyon elismerően nyilatkozott, és egyébként Samkó Gábor is mondta, hogy akik egyébként ismerik egymást, tehát dolgoztak korábban együtt, hogy jó maradt a viszony, és tényleg egy szűk körről van szó, amelyik elégedetlenkedett volna. Nyilván ez az elégedetlenkedés is finoman szólva érthető, hiszen pusztítják a hazádat, igen, és minden elkeseredés ilyenkor az emberbe felgyülemlik, de mégis. És igen, még ezzel kapcsolatban, hogy Alekszandr Zinenko nekem mondta, hogy ő igazából az orosz meg a belorusz tudományos közösségre neheztel kicsit, mert hogy az ő értékelése szerint teljesen passzívan áll ehhez a helyzethez. Nyilvánvalóan más ott a politikai helyzet, tehát ha egy kutató nagyon elkezd pattogni, annak elég súlyos következménye is lehet ránézve.
Hát igen, ugye a magyar közéletben inkább azért nem szoktak megszólalni olyanok, akik nem feltétlen politikával foglalkoznak, mert polarizált a társadalom, alapvetően tudományos életből jövő embereknek nem is feltétlen szükséges az, hogy megnyilvánuljanak politikai dolgokban, de nyilván azért ez egy diktatórikus országban, mint Oroszország vagy Belarusz, ez azért teljesen más vetülete van. És még így annyit személyes megjegyzésként, hogy biztos vagyok benne egyébként, hogy a magyar kutatók például a háború után fognak segíteni az ukrán kutatóknak a környezet felmérésében, és ahol tudnak.
Ebben egészen biztos vagyok. Még ha Samkó Gábor nekem azt is mondta, hogy ő most nincs égető szükség számára, pusztán tudományos szempontból, hogy visszamenjen, de hogy ő valószínűleg Kelet-Ukrajnába már nem fog, mert évtizedek tényleg, amíg ez veszélymentesíteni tudják ezt a régiót. De egészen biztos vagyok benne, hogy ha egyszer itt véget érnek a harcok, akkor magyar segítség is lesz. Már csak azért is, mert tényleg testvérvidék, és elég sok magyar szakértő van, aki mondjuk itthon is tanulmányozta azokat a fajokat, amelyek most kint veszélyben vannak. Úgyhogy ebben én is egészen biztos vagyok.
Köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Mindenképp ajánlom a hallgatóknak, hogy a Talán sohasem áll helyre a természet Ukrajnában című cikket mindenképp olvassák el megjelenés után, és köszönöm szépen Lugosi Péternek a beszélgetést.
Köszönöm szépen. Ez a tartalom a Science Plus támogatásával készült.